Amivel folytatjuk, tehát ezek a Fourier sorok. Fourier sorok. Hát először is definiáljuk, ugye most már többféle sorfejtést megismertünk, és most már kezdünk rájönni, hogy ez mire is jó ez az egész procedúra, amit itt kifejlesztettünk. Na nézzük meg, hogy ez igazából mire tudjuk majd használni. Tehát legyen egy F hagyományos függvényű, de kössük ki, hogy két L periódikus legyen. Tehát, hogy ez az F kiindulási függvényünk a periódusát két L-lel jelöljük. Tehát szokásos módon, tehát mondjuk a színusz függvénynek a periódus az a két pi. És így tovább, de mondjuk a színusz függvénynél ennek az L értéke pi. Ugye, mert az két pi periódikusa. És így tovább, a tangens függvénynél mondjuk a periódus az pi, tehát az L, akkor pi per kettő értelemszerűen. Tehát így értjük ezt most. Tehát legyen F egy ilyen két L periódikus függvény, és kössük ki róla, hogy a 0-2L intervallumon, ami hát lényegében ugye egy periódus hossz, 0 intervallumon Riemann integrálható, tehát hagyományos értelemben integrálható. Ekkor az F függvény Fourier során az alábbi sort értjük. És akkor ide leírjuk szépen ezt a sort. Szumma N egyenlő nullától végtelenig, tehát ez hagyományos függvénysort fogunk fölírni valamilyen típusú függvényekkel. AN szer koszinusz. Hát a következőképpen írjuk fel, tehát a szokásos jelölésekkel. N pi x per L, tehát a koszinusznak ez az N az ugye ez az érték, a pi az a szokásos, x a változó, az L pedig a periódusnál ez a bizonyos szám. Plusz Bn szer színusz npx per L zárójel bezár sort értjük. Tehát ezt értjük az F függvény Fourier során ezt a ilyen módon. Hát ugye most tessék mondani megint ugye ezt a dolgot, hogy mi a fene ez. Hát először is meg kell mondani róla, hogy mi ez az AN, meg mi ez a BN. Na, ez következik most. De hát ugye azért még az is necces, hogy mi a izének írtuk fel ilyen formában ezt a függvényt, ha egyáltalán elő tudja állítani ezt a függvényt. Na mindegy, majd ezt erre keresünk a válaszokat. Ahol... És akkor most felírom az együtthatókat, ahol az A nullnak az értéke, tehát ugye amikor az N egyenlő nulla, az nem lesz más, mint 1 per 2L szer integrál nullától 2L-ig fx dx. Rá fogok világítani, hogy miért pont ezek. Tehát ez nem olyan nehéz dolog. A B0 értéke azt nullának választ. Tehát az A0 értéke ez az integrál, a B0 értéke pedig. Aztán az AK értéke, tehát a K-odik együttható, tehát a direkt más indexel jelölöm, tehát K-odik valahanyadik együtthatónak az értéke, az pedig a következő módon számolandó ki. 1 per L Vigyázzunk, itt 1 per 2L van, ide 1 per L. Integrál, 0-tól 2L-ig, tehát egy periódus hosszra integrálunk. Fx szer koszinusz kpx per L. Na hát ezzel se kerültünk nagyon közelebb ugye a teljes indokláshoz, hogy ahol a k értéke 1, 2 és így tovább értékeket vett. Na mi lesz a bk érték? A bk az egyenlő lesz 1 per L szer, ugyancsak a fél periódust vesszük, az L értékét, szintén 0-tól 2L-ig fx szer színusz kpx per L dx értékeket vesszük. Ahol a k szintén ugyanezeket a k egyenlő értékeket vesz. Ezeket a A0, AK, BK értékeket szokták nevezni Fourier együtthatóknak. Tehát összességében ezek az együtthatók, ideírom őket, akkor tehát ezt így az egészre értendő együtthatók. Hú, azt a 700-at, na, gondolhatják most, ki az az ökör, aki kitalál ezeket hasára üt, és akkor fölír valamit, egy ilyet. Na most ez az érdekes, tehát ezt tessék jól megérteni, megjegyzés. Ha megadok egy függvényt, tehát itt van a kutya elásva, ezt most nem fogom kiszámolni, de úgy, ahogy a binomiális tételnél a múlt órán a kollégám fölírta, vagy ahogy mi fölírtuk a Taylor sornál a motivációnak, tessék gondolni. Ott is mi volt? Ha egy függvényt elő tudtunk állítani egy bizonyos sor összegeként, akkor azok az együtthatók, azok csak olyanok lehettek, amiket ott aztán később definíció szerint bevezettük. Ugye a Taylor sornál az együtthatók, vagy a binomiális sornál azok a bizonyos N alatt a K típusú együtthatók. Csak olyanok lehettek, mint ugye, amiket itt kihoztunk. Tehát itt is, ha a függvény előáll ilyen sor összegeként, előáll ilyen sor összegeként, összegként, vagy sor összegként, akkor az együtthatók csak ilyenek lehetnek. Egyébként ezt szívesen, ezt gondoltam is, hogy elmondom egyébként ezt a motivációt, de időnk az ándan hiányos. Tehát ez a motiváció leírása, ez itt szerepel, tehát akit külön érdekel, azt oda tudom adni másolatba ennek a levezetését, hogy ez hogy jön ki ez a, hogy ezek az együtthatók ilyenek. Tehát ez nem egy olyan nehéz dolog, tehát meg tudnánk beszélni, de hasonló logikával, mint mondom a Taylor sornál, mint a binomiális sornál, ha ilyen alakba akarok elállítani egy függvényt, és az a függvény előáll egy ilyen sorösszegként, akkor az együtthatók csak ilyenek lehetnek. Tehát ez egy fontos dolog, tehát ez nem egy ilyen Deus ex machina, isteni sugallat, hogy ezeket most úgy így fölírtuk, hanem ez egy valóban egy fontos dolog. Megnyugtatásul közlöm, hogy azon a lapon, amit a vizsgán meg az egyéb dolgozatoknál lehet használni, ezek a formulák szerepelnek. Tehát ezt nem kell azért, nyilván az ember tudja, hogy mi mit jelent, de ezeket a formulákat ott lehet használni. Tehát ezt nevezzük Fourier sornak. Na most ki volt ez a Fourier? Történelemből biztos tanulhattak, vagy hallhattak Fourierről. Na most az, akiről hallhattak, az nem ez a Fourier. A történelem könyvekben szokott szerepelni egy Charles Fourier nevű fickó, aki ilyen utópista, szocialista, ilyen álmodozó volt, és ilyen falansztert hozott létre később Amerikában, tehát ez ilyen jellegű dolgokat hallhattak róla, de ő nem az. Ő egy Jacques, mindjárt felírtam, hogy mi volt a pontos nevem, ezt mindig. Jean-Baptiste Joseph Fourier volt, és az az érdekes, hogy ez a két Fourier nagyjából egyszerre is élt, itt évről pontosan ugyanakkor, tehát ez az 1700-as évek közepe és 1800-as évek közepe közötti időszakban. Tehát oda lehet tenni ezeket a dolgokat. És hát amit érdemes róla tudni, vagy érdekes, hogy például ő vetette föl először a üvegházhatásnak a problémáját. Tehát ő az, aki először kezdett ezzel a túlmelegedési kérdéssel foglalkozni. Hát ugye hozzáfűzzük természetesen ezt a sor előállítást, de ezt a sor kérdést, ezt a ilyen típusú sorkérdést, ezt olyan értelembe vetette föl, hogy neki fizikai problémáknál, hogy a hővezetés diffegyenletének megoldásánál kellett ezt használni. Erről fognak hallani majd hőtamból egyébként, majd ez elő fog jönni. És ennek a megoldásához volt szüksége neki ezekre a trigonometrikus függvényekkel előállított sorokra, és ezért hozta ő be ezt az egész gondolatot. És aztán ez nagyon sok mindenre használható, majd ezt fogjuk látni, de hát most először így az alapjait próbáljuk összeszedni. Ja, én még egy érdekesség róla, hogy ő Napóleon nagy híve volt. Nem tudom, meséltem-e a Monzsról. A ábrázolóból a terméktervezők biztos hallottak róla keményen. Tehát a Monzs, Gaspard Monzs és a Fourier, azok nagy hívei voltak Napóleonnak és hadmérnökei. Sőt, Fourier alsó Egyiptom kormányzója is volt. Tehát elkísérte Napóleont mindenféle hadjáratára. Monzs is mindenféle, ő hadmérnöke volt Napóleonnak, de ő nem volt ilyen magas pozícióban, jól tudom. De Fourier legalábbis azt hallottam róla, hogy alsó Egyiptom kormányzója is volt. Nyilván senkit nem érdekel, de azért elmondtam. De nem is lényeges dolog ezzel kapcsolatban. Jó! Tehát Fourierről ennyi. Na most az, hogy egy ilyen előállítást kicsit megnézzünk, ez meg kéne nézni, hogy mely függvények állíthatók elő ilyen sorösszegeként, mert ugye egyáltalán nem biztos, hogy ez minden függvényre előállítható ilyen konvergens sorösszegként, ilyen alakú konvergens sorösszegként. Tehát milyen függvények állíthatók elő, erre kéne valami tételt kimondanunk, és hát ugye, hogy lehet aztán konkrét esetekben kiszámolni ezeket az együtthatókat, erre meg példát kéne mutatni, hogy milyen technikával lehet ezt kiszámolni. Na hát ezt próbáljuk akkor megnézni a továbbiak. Még egy megjegyzést mondanék, mielőtt hozzá fölírnám ezeket a tételeket. Ez pedig a következő, amit gondoltam, hogy ide hozzáteszünk. Ha az előbbi, tehát ugye a definícióban felírt fx függvény, ugye két L periódikus és integrálható függvény, már kétszer írtam, hogy függvény, tehát integrálható, akkor mindenképpen praktikus a következő kis megállapítás, hogyha egy integrálját képezem egy függvénynek, mondjuk nullától két L-ig, akkor a periodicitás és az integrálhatóság miatt egy ilyen függvénynél igazából az teljesen mindegy, hogy ebben a 0-2 L intervallumban végzem az integrálást, vagy mondjuk egy A-tól A plusz két L intervallumban végzem a integrálást. Tehát, hogyha itt most nem a nullától két L-ig integrálok, hanem A-tól A plusz két L-ig integrálok, az ugyanazt az értéket adja. A periodicitás miatt a függvény ugye tolódik el. Tehát ebben az intervallumban idézőjelben ugyanazok a függvényértékek fognak szerepelni, mint ebben az intervallumban. Tehát ezek szinte triviális ez az állítás. Tehát ez egy megjegyzés, ezt nagyon sokszor ki fogjuk használni. És akkor most jöjjenek a tételek. Azt a 700-et, ezt jól lenne fönnhagyni, de akkor meg nem fogunk elférni. Mindegy, ide még elférünk egy tétellel. Ezek az eredmények, amikről most itt egy tételként beszélnénk, ezek egyébként nagyon szorosan kötődnek Fejér Lipót munkásságához. Tehát ő egy nagyon híres magyar, világhírű magyar matematikus volt, és az itt felsorolandó tételek az ő munkásságához kötődnek. Na nézzük meg! Ha a két pi periódikus, most a következő tételeket már általában két pi periódusra fogom kimondani, ez a leggyakrabban használt periódus, amit ugye fogunk használni. Tehát ha a két pi periódikus és integrálható fx függvény, fx függvénynek egy x0 pontba léteznek a jobb és baloldali határértékei, tetszik tudni írni, léteznek a jobb és határértékei, ugye ezek nem feltétlenül azonosak. Ugye, tehát bizonyos esetekben ez a két határérték megegyezhet, akkor mondjuk, hogy a függvénynek az abban a pontban van határértéke, de általában, vagy sok esetben ez a két határérték nem azonos, tehát létezzenek ezek a határértékek, nem feltétlenül azonosak. Továbbá, továbbá, a függvény Fourier sora ebben a pontban konvergens, azaz előállítja az eredeti függvényt, ugye, tehát ez a ilyen módon megadott Fourier sora konvergens, akkor következőt állíthatjuk. Akkor a Fourier sor összege a jobb és baloldali határértékek bal és jobb oldali határértékek számtani között. Első ilyen kis tétel. Hát ezt nem bizonyítjuk be, de ezt lehet használnunk majd különböző feladatmegoldásokra. De viszont ennek van egy kellemes következménye, amit talán itt még el lehet olvasni. Tehát ezt elolvasom még egyszer a tételt, hogy le lehessen írni. A két P periodikus integrátor fx függvénynek egy x0 pontban léteznek jobb és baloldali határértékei, továbbá a megfelelő Fourier sor a konvergens, akkor ennek az összege az nem más, mint a jobb és baloldali határértékek számtani között. Következmény. Ha az fx függvény folytonos, az előző tételhez tartozó fx függvény folytonos x0-ban, akkor fejezzük be a mondatot, akkor a Fourier sor összege, így van. Hangosan mondja a kisasszony, hogy akkor a határértéken egyenlő. Ugye, mert a folytonos esetben a határérték éppen a helyettesítési érték. Tehát folytonos x0-ban, akkor a határérték. A sor összeg határértékkel egyes. Hiszen akkor a folytonos esetben mindkét oldali határérték megegyezik, tehát akkor határértékkel egyes. Nagyon szép! Nézzünk egy következő ilyen kis tétel. Szóval ennek nem megyünk bele ezeknek a bizonyításába, de ezeket használni fogjuk aztán így a továbbiakban. De lehetett írni? Akkor ezt fölvisszük. Tehát mondhatni egyébként, hogy ez a Fourier, ez ilyen ez tényleg zseniálisan ráérzett erre a dologra. Menjünk egy picit tovább. A következő tétel pedig így szól. De egyébként azt még megkérdezem, ugye itt úgy fogalmaztuk meg itt a kisasszony javaslatára, akkor a határértékkel egyezik meg a sorösszeg. De ez a sorösszeg, ez a határérték éppen igazából pont mennyi? Fx0. Éppen a helyettesítési érték. Ugye folytonos függvénynél ugye a határérték éppen a helyettesítési értékkel egyezik. Jó, bocsánat, ezt még akkor hozzátesszük. És amit akarok mondani, a következő tétel, ha a két pi periódikus periódikus integrálható tehát megint csak föltesszük, hogy kétpiperős integrálható fx függvény szakaszonként monoton szakaszonként monoton, és az x0 pontban diffható. Akkor a következőt állíthatjuk. Hát ezt egy picit lehetne esetleg finomítani, mindegy, most így mondtam, Miki. Akkor az fx függvény Fourier sora az x0 pontban konvergens. Itt kapunk egy kellemes feltételt arra, hogy ez valóban ez a Fourier sor. Nagyon nem akarok belemenni ezeknek a bizonyításokba. Nem olyan vészesek egyébként, tehát majd ugyanígy ez vonatkozik ezekre a tételekre is, hogy akit érdekel, annak tudom a bizonyítását mutatni, de talán ennek most a jövő szempontjából nincsen olyan nagy jelentőség. Egyébként kiírtam egy kis idézetet, egy amerikai professzor mondta ezt, a következőt mondta a Fourierről. Tehát ugye tehát arra utalva, hogy ugye tényleg ez egy zseniális húzás volt. Mondom. A klasszikus harmonikus analízis, vagy Fourier analízis gyökerei mélyre nyúlnak vissza. Mondhatnám, Isten volt az első, aki Fourier analízist művelt, amikor fülünkbe beépített egy Fourier analizátort. Ugyanis már a gyermek is képes arra, hogy különbséget tegyen a hegedő és a harson a hangja között, annak ellenére, hogy a hangjegyek, amit játszanak a hangszerek, ugyanazok. A hang, amit ugye hallunk, az nem egy tiszta hang, hanem több felhangból álló együttes. Tehát lényegében, ugye hangtan biztos valamennyire tetszettek tanulni, de nagyon egyszerűen, amikor ugye hangot hallunk, ugye mikor jön egy hang, akkor az úgy áll elő, most nincs fönn a Fourier sor, ugye a hang az egy valamilyen periódikus jelnek képzelhetjük el. Ezért, hogyha felírjuk ennek a periódikus jelnek a megfelelő Fourier sorát, amiben akkor szerepelni fog olyan, hogy A egyszer koszinusz, B egyszer szinusz, X, utána A kettőször koszinusz 2X, B kettőször színusz 2x, és így tovább egyre több ilyen egyszer 3x-essel, aztán 4x-essel, és így tovább. A tiszta hang az első tagok, mondhatunk, mondjuk a koszinusz 2x, koszinusz x. Aztán a következő felhang, az a koszinusz 2x, az már egy oktávja, ugye ez egy oktávnyi ugrás ad. Aztán utána megint a 3x-es hozzájárulás az megint egy felhang, és így tovább. Tehát ezt így lehet elképzelni, hogyha gondolnak, ugye biztos gitározik valaki, itt a húr, ha megpengetem a húrt, akkor ad egy hangot. Hogyha pont a felénél lefogom, akkor mit csinál? Éppen egy oktávot ugrik. Ha harmadolom, akkor meg már kettőt ugrik. Tehát ugyanezek jelennek meg itt a 1x-es, 2x-es, 3x-es, 4x-es, stb. Tagokban. Tehát, aki zenél, biztosan, én természetesen nem, de beszélni az, hogy is van ez, hogy... Na mindegy, nem, azt majd nem gondolom. Na mindegy, tehát ilyen módon lehet ezt egy picit elképzelni, ezeket a tessék kérdezni, hogyha valami fölmerül így a... Következő tételt mondanám ki, és ezt bizonyítjuk is. A tétel. Páros függvény Fourier sorában csak páros függvény Fourier sorában csak konstans, és koszinuszos tagok szerepelnek. És páratlan függvény sorában csak színuszos tagok Na most mit jelent ez? Hát egy szemléletes bizonyítást adunk, jó?
szemléletes.
Tehát ugye mit jelent az, hogy Fourier sorban csak a színuszos, koszínuszos vagy színuszos tagok szerepelnek? Tehát ugye mindenki látja magában az elejében ezeket az együtthatókat, az AK és a BK együtthatókat. Ugye tessék azt nézni, hogyha a függvény páros, mit jelent az, hogy a függvény pár? Na, leírom, jó?
Tehát nem... Az A eset. FX páros. Ugye ez szemléletesen azt jelenti, hogy az Y tengelyre tükrös. Ugye a grafikon szempontjából ez így néz ki. Ugye például az X négyzet függvény az páros. Ilyenkor, hogy is néznek ki a Fourier együtthatóban az integrálandó összegek? Ugye úgy néz ki, az egyikben úgy néz ki az AK-sban, hogy az AK-s együttható típusnál úgy fog kinézni a integrál mögött, az integrandus kifejezés úgy néz ki, hogy fx szer koszinusz, hát kpx per l alakú volt.
Ugye?
A bk-nál, amit integrálunk, az ugyanez, csak színusszal.
Most picit gondolkozunk el? Fx az A esetben páros. Az Fx páros. Ez azt jelenti, valahogy az Y tengelyre tükrös. Tehát próbáljuk elképzelni, és figyeljünk, mert akkor esetleg egy pontot lehet szeretni, ha jól indokolnánk valaki. Tehát Fx egy páros. A koszinusz függvény szintén páros függvény. Ugye a koszinusz függvényen képzeljük magunk elő a grafikonját, az is az Y tengelyre tükrös. A színusz függvény az Y tengellyel, de nem tükrös, hanem mire tükrös? Az origóra tükrös, ő egy páratlan függvény. Na most, ha Fx páros, akkor az Fx-szer koszinusz valami függvény szintén páros lesz. Az Fx-szer színusz típusú szorzatfüggvény megint milyen típusú lesz? Páratlan, igaz? Na most, ha én ezt integrálom, egy páros függvényt integrálok, próbáljuk csak elképzelni. Ha van egy páros függvény, amit integrálok, mondjuk mínusz L-től L-ig, akkor ennek a páros függvénynek az integrálja valami. Na de, hogyha én egy páratlan függvényt integrálok, egy páratlan rajzolok valami ilyesmit, mínusz L-től mondjuk L-ig, akkor mit kapok, vagy mit látok ebben az esetben, hogy az integrálja kiesik, ugye nulla, vagy hát nulla lesz. Miért? Mert itt egyszer megkapom negatívval, itt egyszer megkapom pozitívval ugyanazt a értéket. Tehát az ilyen típusúaknak az integrálja, a páratlan típusúaknak az integrálja nulla lesz. A páros típusúak ez valami. Magyarul, hogyha a függvény páros, akkor a BK típusú együtthatók nullává válnak. Tehát ebből következik, hogy a BK-k azok nullák. Magyarul a sorban csak mik vannak? Hát az A típusú tagok, vagy A0 van benne, meg a színuszos. És akkor színuszos. Nézzük ugyanezt a másikra. Ugye előbb kezdtem valami mondást mondani, csak nem jutott eszembe, tehát ugye
hogy azzal kapcsolatban, hogy zseniális volt ez a Fourier, ugye van, Einsteinnek volt egy ilyen mondása, hogy előbb már szembe jutottam, és megint, na mindegy. Tehát Einsteinnek volt egy ilyen mondása, hogy mi a különbség a zsenialitás és a hülyeség között? Hogy a zsenialitásnak vannak korlátai. Tehát semmi köze ehhez, csak eszembe jutott a Fourierről. Na, mindegy. Ugyanezt nézzük meg akkor páratlan függvényre is. Ezt törlöm, de közben mondanám a többit is. Tehát páratlan függvényre is ugyanezt nézzük, akkor mi jön ki? Tehát ez volt az A esete a tételünknek, a B esete. Fx páratlan. Fx páratlan függvény. Ez azt jelenti szemléletesen, tehát, hogy a origóra tükrös. Az origóra tükrös a függvény. Ez azt jelenti, ugyanezt fölírom, mint az előbb, hogy az AK együtthatók azok úgy néznek ki, hogy fx-er koszinusz kpx per L, és a BK együtthatók azok ugye úgy állnak elő megfelelő integrálás után, hogy az fx szer színusz kpx per L. Megint ugyanígy gondolkodunk. Tessék, picit magunk elé képzelni a függvényeket. Fx függvény páratlan, tehát olyas ilyen, mint ilyesmi típusú, mint amit itt rajzoltam. Ha megszorzom őt egy párossal, a koszinusz az páros, ami valamilyen ilyen típusú. Egy ilyet megszorzok egy ilyen típusúval, akkor az megint egy ilyen típusú lesz. Tehát ez páratlan lesz. Az fx az páratlan, szorozom egy páratlannal, akkor az párossá válik. Mondom ezt szemléletesen, le lehet megírni ezt szép matematikailag, de ugyanezt kéne mondanom. Ezt úgy legalább így szerintem meg lehet érteni. Itt, hogy ez egy páros függvény, ugyanúgy, mint az előbb, itt látunk, hogy a páratlan függvény integrálja a mínusz L ellen megint kiesik. Tehát ebben az esetben az AK-k válnak nullává, éppen amiatt, hogy ez egy páratlan lesz, és a BK-k lesznek az együtthatók, ugye? Tehát azok, amelyek kijönnek. Oké. Kérlek szépen. Én azt hiszem, hogy többet érünk, hogyha példákat nézünk, tehát én azt javaslom, hogy nézzük meg néhány periodikus függvénynek a Fourier sorát, hogy tudjuk megkeresni. És közben alkalmazzuk ezeket az elméleti kis megfontolásainkat, és akkor talán kialakulnak a dolgaink. Csak az idő az megy mindig. Nem tudom, mindig húzom az időt, de Einsteinnek van egy másik mondás, ilyen idővel kapcsolatban van egy ilyen kellemes mondás, azt mondja az idővel kapcsolatban, az időnek egyetlen oka van. Az időnek egyetlen oka van, hogy a dolgok nem történhetnek egyszerre. Tehát kénytelenek vagyunk az időt tekinteni, de hát mivel nem tudjuk egyszerre megcsinálni a dolgainkat, ezért most szép sorba haladunk tovább. No, első példánk legyen a következő. Az első példa legyen, hogy van egy SX függvényünk, ami úgy néz ki, hogy signum x, signum sinus x.
A szignum az a jelfüggvény.
Lerajzolom.
Ugye, először rajzolok egy színuszfüggvényt. Hát egy szokásos színuszfüggvény, hát tekintsük ezt egynek. Akkor a szokásos színuszfüggvényünk az így néz ki. Megpróbálunk egy színuszfüggvényt felrajzolni. Ugye hát, hogyha betetszenek nyúlni a konnektorba, egy ilyesmi típusú függvény fog átszaladni a testükön, de nem javaslom. Csak ugye ott, ott az azt jelenti, hogy egy 1 szekundumos idő, az 50 Hz-es az az áram, tehát azt jelenti, hogy egy 1 szekundumos időintervallumban 50 darab ilyen periódus van bele egy gyűrűszörre. Tehát mint egy harmonika az összé van nyomdott függvény, de így néz ki. Ez egy színusz függvény. Na most, ha ennek vesszük a szignumját, az azt csinálja, hogy ahol nulla, ott ő is nulla lesz. Ezek lesznek a zöld pöttyök. Ahol pozitív, ott egyet fog fölvenni. Hát ez itt ezen az én ábrámon több ilyen hely nincs. Ahol negatív, ott pedig az legyen lila. Ott pedig mínusz egyet. Az itt megy tovább. Tehát ez egy ilyen függvényként képzeljük el. Tehát a signum sinus x az azt csinálja, ugye leírom jelekkel is, hogyha a függvény pozitív, akkor egyet rendel hozzá, a negatív, akkor mínusz egyet, egyébként meg nullá. Tehát ez egy, ha a x nagyobb nulla, kisebb pi, nulla, ha x egyenlő mínusz pi, nulla, pi, és így tovább, és mínusz egy, ha x nagyobb mínusz pi, kisebb nulla alak, és még föltesszük, ugye, vagyis nem tesszük, hogy ebből látszik, hogy fx két pi periódik. Tehát amikor látnak egy ilyen függvényt, aminek meg kell csinálni aztán a Fourier sorát, akkor javaslom, hogy kezdjük azzal, hogy készítünk hozzá egy kis grafikont. Ha ez lehetséges, és nem nagyon ronda. Mindenképpen hasznos, ha az ember látja, hogy miről is beszél. Látjuk azt is, hogy ez egy két pi periodikus függvény, tehát az L értéke az nem más, mint pi.
Ugye, tehát most mindig arra hivatkozom majd, amit ott eleinte fölírtunk.
Tehát az L az pi. Jó! Aztán azt is látjuk, hogy ez a függvény páratlan. Miért páratlan a függvény? Lehet látni, hogyha megnézzük itt a periódust, ez az origóra tükrös
a függvény. Tehát páratlan függvény. Ha viszont páratlan függvény, akkor ez mit jelent? Az előző kis tételünk alapján, ha páratlan a függvény, akkor csak bégs tagok vannak benne, úgy van.
Tehát akkor írhatjuk azt, hogy az AK-k azok nullák.
Tehát mindenképpen ábra, periódus megalapítás és együttható vizsgálat, mert nagyon sok mindent akkor nyilván csak a felével kell foglalkozni. Jó.
Ezek után már csak a BK-kat kell fölírni.
Hát akkor írjuk fel a BK-t.
A képlet alapján, tehát az együttható BK együtthatókat hogy számoljuk ki? Integrál
minusz Peter P. Na most az, hogy itt milyen határokat választok én a periódus végeinek, ugye ez a korábbi megjegyzéseink alapján van egy szabadsági fokunk, nyilván a 0-2 pin is lehetne integrálni, vagy a minusz pin is lehetne integrálni. Nagyon sokszor érdemes ezt a minusz L intervallumot választani, mert mindjárt tetszik látni, hogy ez egy picit néha egyszerűsít, segít a integrál kiszámításába, egyszerűsítheti adott esetben. Na nézzük meg! Ugye signum sinus x, ugye ez az fx, ez ebben az esetben most ugye az fx érték, és ez meg volt szorozva a megfelelő sinusz kx taggal. Igazából itt mi szerepelt? Itt az szerepelt, hogy k-szor pi-szer x per l. Ugye? Tehát, hogy a képletre visszatetszik lapozni, tehát, hogy mindenki értse, ott ugye az szerepelt, hogy sinusz k pi x per l. De most az l az éppen pi, ezért az a két pi kiesik, és marad a kx. Jó? Tehát, hogy ezt kéne nekem itt integrálni. És akkor kapnám meg a BK együtthatót. Na! Nézzük csak meg! A színusz! Tessék csak nézni, most jön az, ami indokoltá teszi ezt a választásomat. Miért? Meg tudnám valaki mondani, hogy miért választottuk akkor így? Miért praktikus így választani? Nézzük csak meg, a sinusz x az ezen az intervallumon mínusz 1. A nullától mínusz pi, nulla intervallum mínusz 1, igaz? Tehát ez itt mínusz 1. A sinusz kx, hát az ezen az intervallumon, ugye megint a páratlanság miatt az is negatív értéket vesz fel. Itt, ezen az intervallumon meg pozitíva. Tehát akkor a következőt lehet mondani, ugye a tükrösség miatt, meg hát ezen tulajdonság miatt, hogy igazából itt vehetem azt, hogy nullától pi-ig számolom, és kétszeresét veszem. Tehát ez egyszerűen sokszor beválik ez a kicsi kis egyszerűsítés, nullától pi-ig, és mivel ez ott, ezen az intervallumon ez egyet ad, ezért egyszerűen csak írhatom azt, hogy ez nem más, mint színusz. No. Hogyan fejezzük ezt be? Ez egyenlő. Hogyan lehetne ezt befejezni akkor? Segítsenek nekem akkor ebben. Mi lesz ennek a primitív függvénye? Hangosan, hogy hallják itt a koszinusz, de az még kevés. Nyilván koszinusz kx per k, és még mindig nincs kész. Kap egy mínusz előjelet. És ezt kell nullától pi tekintenem, és még megszoroznom 2 per pi-vel. Na jó, na nézzük akkor ezt mivel egyen. Mert ez most még, hát ez még nagyon amorf ez a dolog. Hogy lehetne ezt akkor kicsit finomítani? Hát tessék nézni, ugye látható módon ez az érték valahogyan függ a k-tól. Hát nézzük meg, mondjuk k egyenlő 1-nél ez mit vesz föl? K egyenlő 1 esetében, nézzük meg, k egyenlő 1, akkor koszinusz pi-t helyettesítek be egyszer, és utána meg a nullát helyettesítem be. Hogyha koszinusz pi az mínusz 1. Koszinusz pi az mínusz 1. Mínusz 1 az 1. Igaz? Az osztás az nem érdekel. Mínusz, ugye? Kivonom a nulla helyen vett helyettesítési értéket. Nulla helyen helyettesítési értéke a koszinusznak az 1. Tehát akkor 1 mínusz, hát ugye itt van egy mínusz előjel, tehát mínusz 1, akkor az nem más, mint 2. Ugye 1 mínusz, mínusz 1, tehát 2. Tehát a k egyenlő 1-nél ez úgy fog kinézni, hogy 4 per pi k. Vagy hát ugye a k egyenlő 1, 4 per pi. Na most tessék elképzelni, hogyha a k egyenlő 2 értéket rakok ide. Ha k egyenlő 2 értéket rakok ide, akkor ez koszinusz 2pi, koszinusz 2pi az 1, az mínusz 1. És abból kivonok a nulla helyen vett helyettesítési értéket, azaz 1-et. Tehát az azt jelenti, hogy mínusz 1, egyet veszek, tehát plusz 1-et. Tehát mínusz 1 plusz 1 érték adódik, tehát az kiesik. Tehát páros esetben ez nullát ad, és páratlan esetben pedig ez az érték, ez 2-t fog adni itt mindig ez a számla. Tehát, akkor írjuk ezt le. Tehát, 4 per pi k, ha a k az páratlan volt, és nulla, ha k az páros. Na de akkor hogy néz ki a sorunk? Ekkor, tehát ez a signum, színusz x függvény egyenlő lesz, majd mindjárt megvizsgáljuk, hogy valóban konvergens. Signum, színusz x egyenlő lesz. Mivel lesz egyenlő? Hát ugye, oda képzeljük magunk elé a trigonometrikus sort, ezt a Fourier sort. Hogy fog kinézni? Csak a BK együtthatós tagok lesznek, de ott is csak a páratlanok. Tehát, akkor ez úgy fog kinézni, hogy kiemelem ezt a 4 per pit, hiszen az mindegyikbe szerepel, és akkor úgy néz ki, hogy színusz a színuszos tagok maradnak ugye benn, színusz x plusz 1/3 színusz 2x plusz 1/5 színusz 3x és így tovább 1 per pi k, jól írtam, 4 per pi, ugye akkor a k páratlan, akkor színusz 3x fia vagy 5, tehát ugye itt akkor 3x, és 5x plusz, és így tovább, ugye végtelenségi. Tehát színusz x plusz 1/3, színusz 3x plusz 1/5, színusz 5x, és így tovább. Így fog kinézni ez a sor. Na most, kérdés még az, hogy ez valóban elő is állítja ezt a függvényt minden x helyen. Mire tudunk hivatkozni itt, hogy ez a függvény ez előáll ilyen alakban? Hát az előbb fölírt kicsi tételünkre, ha megtetszenek volna, szakaszonként monoton függvényről van szó. A közbülső helyeken ez mindenhol differenciálható, tehát ott a Fourier sor konvergens lesz. Tehát a közbülső helyeinken ez biztos, hogy előállítja ezt. Tehát ez lesz a Fourier sora. Oké. Na nézzünk egy másik példát. tekintsük a következő függvényünket. Ebből nagyon szép fog kijönni egyébként, ezt ígértem még a soroknál, amikor azt állítottam, hogy azt bizonyítottuk, hogy a szumma 1 per n négyzet sor, tehát az 1 plusz 1 per 2 a négyzeten, plusz 1 per 3 a négyzeten, plusz 1 per 4 a négyzeten, stb. Összeg, azt bebizonyítottuk, hogy konvergens, de azt nem bizonyítottuk be, hogy ez mennyi. És akkor azt mondtam, hogy az nem más, mint a pi négyzet per 6. És akkor mindenki azt mondta, na jó, hát hiszi a piszi. Ugye ezt Euler bebizonyította, hogy ez annyi, de ezt most mi is be fogjuk bizonyítani. Ebből mindjárt ki fog jönni, amit most fölírunk. Egyébként akkor még egy dolgot állítottam, hogy a köböknek az összegét, ugye bebizonyítottuk, hogy az konvergens. 1 per n köb szumma. De azt mondtam, hogy annak nem tudják az összegét. De ez nem igaz, mert most hallottam kollégától, hogy nemrégiben bebizonyították, hogy az mennyi az a szám. Nem tudom én se, hogy mennyi, de megadták azt a számot, ami aznak az összege. És állítólag nem is transzcendens, csak egy irracionális szám, de ebbe, ezt mondom, ez csak hallomásból tudom. De érdekesség még talán jó. Na mindegy, tehát az x négyzet, ha az x nagyobb egyenlő pi, mínusz pi, és kisebb egyenlő pi. Függvényről van szó, és feltesszük, hogy két pi periódikus. Két pi periódikus függvényről van szó. Hát kérem szépen. Grafikon. Ez itt ide tartozik. És hát ez ismétlődik, tehát ilyen köpőcsészék sorozatával vanunk ellátva. Bárkinek mi jut eszébe róla, tehát, ugye, tehát ilyen ilyesmi a függvény. És ez ugye periódikusan ismétlődik. Ez a. És hát ennek próbáljuk megkeresni a megfelelő Fourier sorát. Na most, hát ez az fx függvény, ugye hát ez megvan adva, hogy két pi periódikus, tehát akkor az L egyenlő pi, ahogy ezt néztük a mi megadásunkban, és az fx függvény, kérem szépen, milyen? Jól láthatóan páros. Fx függvény páros. Ha viszont páros ez a függvény, akkor mit állíthatok? Úgy van, nagyon jó, hogy a bk értékei nullák. Tehát ugye az előző páratlan volt, ott az ak-k voltak nullák, itt most a bk-k lesznek nullák. Na most, hát akkor számoljuk ki a többit. A0. Ugye most itt az A0-t azt külön kell kiszámolni. A0 egyenlő 1 per 2 pi, és ugye 1 per 2 elszer integrál mínusz pi-től pi-ig fx, tehát x négyzet dx. Azt a 700-át. Nem tudom, hogy ezt képesek leszünk-e kiintegrálni. Ki segítene nekem? A 1 per 2 pi-szer, mi a primitív függvény? Igen, 1 harmad x köb, nullától pi-ig, egyenlő. Hát a nullánál való helyettesítési érték nyilván nulla, akkor... Ja, mínusz pi-től pi-ig Vagy pedig ugye csinálhatjuk azt, hogyha megint egy kicsit ügyeskedünk. Igen, hogy kettővel, meg, ugye ez megint egy páros függvény, tehát leírom jól, mert itt tényleg így kettőt össze akartam vonni hirtelen, és az nem az igazi. Kettő per két pi, azaz egy per pi, ugye nullától piig, x négyzet dx egyenlő 1 per pi-szer 1 harmad x köb, és ez megy akkor a nullától piig. Igen, köszönöm, hogy tetszettek szólni, mert ezt elhamarkodtam. És utána ugye, tessék? Várom a... Igen. Nullától vettem pi-ig, és akkor megszoroztam kettővel, igaz? És ezért eltűnt onnan a kettes szerencsére. Tehát utána a pi-t behelyettesítem, akkor ebből azt kapom, hogy ez nem más, mint pi köb per 3 szor 1 per pi, tehát pi négyzet per 3. Hát jó, ez eddig rendben is van. Na nézzük akkor az AK-kat. Ez már egy kicsit szívósabb lesz, hogy ezeket kiszámoljuk. Tehát akkor nézd. AK egyenlő 1 per pi-szer integrál mínusz pi-pi x négyzetszer, és akkor az AK együtt hatója, tehát koszinusz kx dx. Igaz? Megint mit érdemes meglépni? Megint a kettes szorzást megcsináljuk. 2 per pi, nullától pi-ig, x négyzet, koszinusz kx. Melyik technikát javasolják az integráláshoz? Parciális. Úgy van. Méghozzá érdemes úgy tekinteni, hogy ez lesz a deriváltja valaminek. Ez lesz a deriváltja valaminek. Tehát, mit tudom én, ez lesz a g vesző x, csak azért, hogy megjegyezzük, hogy ugye ezt erre írtuk fel. Akkor itt mi lesz? Ugye a 2 per pit azt kiemelem, és akkor ide írjuk mögé a dolgokat. Mit kell írnom? Egyszer lesz egy olyan, hogy x négyzet szer, hogy néz ki akkor a g függvény, hogyha ez a deriváltja? Színusz kx per k érték. Ez van nullától pi. Fut, itt a nagy zárójelet ezt kívülre rakom. Minusz, itt folytatom. Minusz integrál nullától pi-ig. A 2x-nek, a x négyzetnek a deriváltja az 2x, szorozva a megfelelő gx-el, azaz színusz kx per k-val. Hát ez már kicsit szebb, ja és egy nagy zárójel be kell zárnom, ugye, mert az egész két pivel van. Jó, na egy picit segítsünk magunkon, hogy minél kevesebbet kelljen írni. Ez itt mennyi? Ez az első tag. Hát, ha pi-t helyettesítek be, k-szor pi van itt akkor színuszba. K-szor pi helyeken a színusz függvény. Tehát nullánál, pi-nél, és ennek többszöröseinél. Nullát vesz föl. Ha nullát helyettesítek be, úgy, akkor is. Tehát akkor ezek szerencsére nem játszanak bele itt az összegbe, majd aminek. Hát nézzük meg akkor ezt hogyan tovább. Egy picit ezt átalakítom, és azt mondom, hogy ez nem lesz más, mint 2 per pi egyszer integrál nullától pi, sőt, ezt a kettest is kiviszem, meg ezt a k-t is kiviszem innen, hogy ne zavarjon minket ez a dolog. Tehát inkább azt írom ide, hogy 4 per pi k. Tehát ugye a 2 per pihez kiviszem még a kettest is, meg a k-t is. Akkor itt marad olyan, hogy x-szer, és ezt a mínusz előjelet meg beolvasztom oda a belsejébe, akkor oda úgy fog kinézni, hogy mínusz színusz kx. Tessék szólni, ha valami, mert az összesnél ezt kell csinálni gyakorlatilag, ez a technika van. Tehát ez a parciális, ez kell sokszor csinálni. Jó, egyenlő. Megint csinálunk egy parciálisat, méghozzá úgy, hogy most megint ez lesz a deriváltja valamilyen függvénynek. És nézzük meg, hogy akkor mi jön ki. Ez minek a deriváltja? Éppen a koszinusz kx per k-nak. Igaz? Tehát akkor ez úgy fog kinézni egyszer, hogy 4 per pi k, megint egy nagy zárójel, kis zárójel, x-szer koszinusz kx per k, ez megy nullától pi, mínusz integrál, nullától pi, micsoda, az x-nek a deriváltja az 1, és szorozva koszinusz kx per k-val dx-el. Nagy zárójelben. Aztán mindenségét most. Lassan kialakul. Egészség. Tehát itt nézzük ezeket. Erről mit mondhatunk? Ennek mi a primitív függvénye? Ennek a koszinusz kx per k-nak. Annak a primitív függvénye úgy néz ki, hogy színusz kx per k. Ha azt abba behelyettesítünk nullát vagy pit, akkor mit fogunk kapni? Tehát színusz, na mindegy, leírjuk, jó? Tehát 4 per pi k szorozva x-szer koszinusz kx per k nulla pi, mínusz 4 per pi k szor, ennek a primitív függvényét írom, a színusz kx per k négyzet nullától. Ha ide beírom a nullát és a pit, ugye azok megint csak nullát fognak adni. Ezek megint csak nullát fognak adni. Tehát igazából ezt kéne nekem kiszámolni, hogy ez micsoda. Ezt kéne nekem kiszámolni. Na nézzük meg, hogy akkor mi jön ki. Hát, gondolkozzunk el rajta. Megint csak azt kell nézni, hogy itt ha pit helyettesítek be, akkor itt mi lesz? Pi-szer koszinusz k-szor pi per k. Pi-szer koszinusz k-szor pi per k. Hát koszinusz k-szor pi, az ugye vagy egyet ad, vagy mínusz egyet. Ha nullát helyettesítek az x helyébe, akkor ez az érték nulla. Tehát akkor ez a következőt fogja adni. Tessék csak nézni. A k értéktől függően, hogy a k egyenlő 1, akkor mínusz 1-et ad, a k egyenlő 2 plusz 1-et ad. Tehát akkor ez úgy fog kinézni, hogy nagyon szép lesz, most már látszik. Tehát az 4 per pi-szer k négyzet, mert ezt a k-t kihozom ide, szor pi, szor mínusz 1 a k-adikon. Pivel lehet egyszerűsíteni, tehát ez nem más, mint 4 per k négyzet, szer mínusz egy a k-adikon.
Alatt.
Azt a mindenségét neki. Na most akkor. Ha viszont az együtthatók, az AK együtthatók, tehát így néznek ki. Az AK együtthatók így néznek ki, tehát ezt be is keretezem, az AK együtthatók így néznek ki. Akkor hogy néz ki a sorom? Ebből következik, hogy az fx függvény akkor hogy néz ki? Fx, az eredeti fx függvényem, ami ott van. Hát az A0 az úgy nézett ki, hogy pi négyzet per 3. Ugye? Az A0. A k egyenlő 1-nél ez mínusz 1, 4 per k négyzet, tehát akkor az 1. Tehát 4 per 1 négyzet, mínusz 4 per 1 négyzet, tehát kírom. 1 négyzet, és az együtthatók azok itt ugye koszinuszosok voltak, tehát koszinusz x. Ez az első tagja. Aztán k egyenlő 2-nél ez plusz 1. Ez meg 4 per 2 a négyzeten. Tehát plusz 4 per 2 a négyzeten szer koszinusz 2x alakot fog ölteni. És így tovább. Mínusz 4 per 3 négyzet szer koszinusz 3x plusz, és így tovább ezt a sort fogjuk, vagy ilyen módon áll elő ez a sor. Mi a következménye ennek? És akkor itt végül is eljutunk oda, ahol. Ez a sor konvergens minden x-re az előző tételek alapján. Húha! Egy másodpercet kérek, jó? Tételek alapján. Tessék nézni! Ha itt az x helyébe, most pit helyettesítek be. Ugye az fx az x négyzettel egyenlő pi-nél. Tessék, x egyenlő pi-nél a függvény x négyzet. Tehát, hogyha az f-be pit helyettesítek be az x helyébe, nézzük csak, mit kapunk. Pi négyzet egyenlő pi négyzet per 3 mínusz koszinusz pi, az mínusz 1, tehát 4 per 1 négyzet, 4 per 1 négyzet, mert ugye a koszinusz x az mínusz 1-et ad pi-nél. Tehát plusz lesz. Kétszer pi-nél plusz 1-et ad. Plusz, koszinusz 3x megint mínusz 1-et ad. Tehát plusz 4 per 3 a négyzeten, és így tovább. Mit látok itt? A négyzetszámok reciprokainak összege 4-jel szorozva. Rendezem az egyenletet, kivonok pi négyzet per 3-at, az kétharmad pi négyzet. Kétharmad pi négyzet egyenlő 4-szer 1 per 1 négyzet plusz 1 per 2 négyzet plusz 1 per 3 négyzet plusz a végtelenségig a négyzetszámok reciprokainak az összege. Elosztok 4-jel! Elosztok 4-jel! Mit kapok? Pi négyzet per 6 egyenlő a négyzetszámok reciprokainak az összegével, az a szumma n egyenlő 1-től végtelenig 1 per n négyzettel. És ezt mondta ki Euler annak idején ezt bizonyította. Tehát nagyon szépen kijön ez a dolog. Hát egy gondolattal fejezném be akkor, és akkor elnézést kérve a hosszabbításért, hogy ez most egy kicsit olyan misztikusnak tűnik ez a dolog, hogy most ezt itt előhoztuk, és ebből is sok minden kijön. De hát megint Einsteinnek egy gondolatára, ha utalhatnék, és akkor ezzel be is fejezzük, hogy maguk is érezték már ugye ezt a dolgot, hogy a dolgoknak akkor válnak érdekessé, amikor bennük van valami titokzatosság van benne, és Einstein is ezt mondta ezzel kapcsolatban, hogy a legszebb, amit átélhetünk, az a dolgok titokzatossága. Hát akkor majd innen folytatjuk. Köszönöm szépen.